ugye mindig megyünk a városban, bedugjuk a fülünket, előre nézünk, és ez szerintem az fontos, hogy ezt fejezzük be. Nézzünk föl, le, balra, jobbra, bármerre, kezdjünk el figyelni az összes érzékszervünkkel, illatokkal, hangokkal, és akkor egyszer csak el fog kezdeni kinyílni a város. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez egy ilyen fertőzésszerű, hogyha egyszer elkezded, akkor nem lehet abba hagyni, és akkor a város elkezd mesélni.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Ez a Buksó 26. adása, ami azt is jelenti egy-két hetente jelentkező műsor esetében, hogy egyévesek vagyunk, és a magunk részéről ennek nagyon örülünk Regény Eszterrel, a műsor szerkesztőjével egyetemben, és azt gondoltuk, hogy ezt a mai adást Budapestnek szenteljük, részben azért, mert mindketten nagyon szeretjük Budapestet, meg arra gondolunk, hogy hallgatóink is nagyon szeretik. A mai vendégem Merker Dávid is, Budapest egyik szerelmese, aki nem csak sétákat szervez, hanem szerzőtársával, Konyorcik Borbálával együtt megírta a Hosszú lépés Budapesten című sétakönyvet. A műfajról és a könyvről és az általa kínált látnivalókról fogunk beszélgetni. Szintén budapesti séta témájú könyveket ajánlok a Top Ten rovatban. Ezek lehetnek tematikusak, illetve lehetnek egy-egy területhez kapcsolódó séták, vagy egyszerűen csak ötletet adnak, hogy merre sétálgassunk a városunkban. A 100 év magány rovatban pedig, hát annak apropóján, hogy mi egyévesek vagyunk, kerestem olyan könyves szervezeteket, könyvkiadókat, nyomdákat, amelyek sokszor egyévesek és folyamatosan működnek, akár több mint 400 éve, vagy 50, vagy 180, vagy 70 éve ilyen cégeket, szervezeteket, könyvkiadókat és könyvsorozatokat fogok bemutatni. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Egyévesek vagyunk, és ennek kapcsán megnéztem, hogy a könyvszakmában Magyarországon melyek azok a könyvkiadók, nyomdák, könyvsorozatok, amelyeknek ilyen hosszú gyökerei vannak, nem egyévesek, hanem sokkal-sokkal több. Tehát, hogy mik a legrégebb óta folyamatosan működő könyves szervezetek és cégek. Annál is inkább, mert jövőre lesz 550 éve, hogy 1473 pünkösdjének előestéjén Hunyadi Mátyás ösztönzésére egy Budán letelepedett derék német úr, bizonyos Hess András kinyomtatta az első könyvet Magyarországon, aztán egy vagy másfél év múlva csődbe is ment. Szóval nem olyan egyszerű Magyarországon könyves bizniszbe belevágni, de van, akiknek annyira sikerült, hogy azóta is sok-sok évtizede, vagy akár évszázada működnek. Először összeszedtem azokat a nyomdákat, ahol könyvet is nyomtatnak, és megfelelően régóta űzik ezt a dolgot. Az ötös listán egyébként 4 vidéki és 1 budapesti nyomda van, és az első, az alföldi nyomda, hát valószínűleg, sőt biztosan a magyar könyvszakma legrégebben üzemelő vállalata, ugyanis 1561-ben alapította Huszár Gál. Azt is megkockáztatom, hogy ez a legrégebbi cég Magyarországon. A második a Gyomai Kner nyomda, 1882-ben alapította Kner Izidor, a harmadik a Szekszárdi nyomda, 1858-as számmal, akkor ez viszont fordított a során, tehát először a Szekszárdi nyomda 1858-ban, aztán 1882-ben alakult a Gyomai Kner nyomda, a Kner Izidor alapította, a negyedik a Pátria nyomda, ez egy budapesti nyomda, 1893, az ötödik pedig a Dürer nyomda Gyulán, amelyet 1935-ben alapítottak. Aztán megnéztem, hogy melyek a legrégebbi könyvkiadók, és az az érdekesség, hogy ezek szinte mind, egészen pontosan mind fővárosi kiadó, tehát amíg a régi nyomdai cégek azok vidéken élték túl a viharos magyar történelmet, a kiadók úgy tűnik, hogy Budapesten. A listát az Athénaeum kiadó vezeti, 1842-ben alapította Emich Gusztáv, a második a Szent István Társulat, ugye ez egy katolikus könyveket kiadó, könyvkiadó 1848 óta működik, nem sokkal lemaradva a harmadik helyen a Rózsavölgyi kiadó, amely egy zenemű és könyvkiadó, 1850-ben alapította Rózsavölgyi Márk, a negyedik helyen az Akadémiai kiadó, 1875-ben hozták létre az Akadémia Könyvkiadó Hivatalaként. Érdekes, hogy önálló kiadóként, önálló cégként csak 1950 óta működik, és aztán ugrunk egy pár történelmi korszakot, mert az ötödik helyen az 1944-ben alapított Szikra kiadó szerepel, amelyet ma hiába keresnénk a kiadók névsorába, de úgy nézzük, hogy Kossuth, ami az 1957-ben felvett újabb neve, akkor mindenki tudja, hogy melyik kiadói csoportról van szó. Ugyanez a helyzet a hatodik helyezett Új Magyar Könyvkiadó, valamely 1946-ban alakult, és 1957-ben vette fel az Európa neve, tehát a Európa Könyvkiadóról van szó. A hetedik az Ifjúsági Könyvkiadó 1950-ben, mi 1957-től Móra Könyvkiadóként működik, és ugyanígy névváltáson esett át 1951-ben alapított Honvédelmi Kiadó is, amely 57-től az Rínyi Kiadó nevet viseli. Holtversenyben a kilencedik helyen az 1955-ben alapított Korvina, amely egyébként a legrégebb óta folyamatosan kiadott magyar, egyik magyar könyvnek a rekordjával is büszkélkedhet, hiszen 55 óta folyamatosan adják ki Barcsay Jenő Művészeti Anatómia című könyvét, és ugyancsak 55-ben a Magyar Írószövetség alapította meg a Magvető Könyvkiadót. És a tizedik helyen ugyancsak Holtversenyben két kiadó szerepel, a Helikon 1957-ben alapult tehát, és a Gondolat Kiadó is. Tehát ez a 10 legrégebbi könyvkiadó, mindegyik budapesti. Aztán megnéztem, hogy mik a legrégebben folyamatosan megjelenő könyvsorozatok. Az első, az nem is igazán könyvsorozat, de valamilyen szempontból így is tekinthetünk rá, egy mindig megújuló könyv, amivel biztos, hogy mindenkinek volt már dolga, hiszen a magyar helyesírás szabályairól van szó. Az első kiadása 1832-ben jelent meg, Magyar Helyesírás és Szóragasztás főbb szabályai címmel a Magyar Tudományos Akadémia, akkori nevén a Magyar Tudós Társaság adta ki, és azóta is a Magyar Tudományos Akadémia adja ki a magyar helyesírás szabályt, hiszen ez nem csak egy könyv, hanem bizonyos értelemben egy jogszabály is, vagy hát egy szabály, amihez alkalmazkodni kell. Nem volt neki olyan nagyon sok kiadása, az az érdekes, most a 12. kiadásnál tartunk, vannak kisebb változások, de ezeket nem nevezik önálló kiadásnak, ugye hát hivatalosan AKH-nak, azaz akadémiai helyesírásnak nevezik ezeket a szabálygyűjteményeket. Valódi sorozatokat is összeszedtem persze, a legrégebbi szintén egy akadémiai kiadvány, a régi magyar költők tára, aki járt magyar szakra, az pontosan tudja, hogy miről van szó. Ezt a könyvsorozatot, ami régi 14, 15, 16, 17. századi költők műveit tartalmazza, 1877-ben kezdték el kiadni, folyamatosan adták ki 1935-ig, ott volt egy kis történelmi luk, de nem olyan nagyon hosszú, mert az 50-es évektől kezdve újra megjelenik, és azóta is folyamatosan adják ki. Azért nem lehet megmondani, hogy hanyadik részénél tart, mert már digitálisan is sok minden megjelenik, de hát legalább 30-40 kötet biztos megjelent már a második. Ez egy kevésbé tudományos dolog, a Kincses Kalendárium 1896 óta jelent meg, eredetileg a Budapesti Hírlap adta ki ezt a évkönyvnek számító nagyon tradicionális kiadvány, ma a Centál nevű cég gondozza. A harmadik nem ennyire öreg, 1964 óta jelenik meg a Szép versek a Magvetőnél, az adott év líra termésének a legjavából válogatta könyvkiadó, és ugyancsak a Magvető gondozza, ugyancsak 1964 óta a Körkép című prózagyűjteményt is, novella antológiát. Az ötödik helyen pedig a Lira Mundi sorozat szerepel, az Európa Könyvkiadó verses gyűjteménye, ami hát papíron van csak folyamatosan, mert én nem láttam nyomát, hogy ennek az 1977-ben indult sorozatnak 2014 óta jelente meg új könyve. Remélem, hogy csak én tévedek, és még mindig él a Lira Mundi. Aztán azt is megnéztem, itt már kértem a Buksó hallgatóinak, illetve a Facebookos követőinek a segítségét, hogy vajon melyek lehetnek a legrégebben folyamatosan működő könyvesboltok Magyarországon. Ehhez várunk még információkat, mert szerintem vidéken több olyan lehet, ami régóta működik. Az én gyűjtésem szerint az első a Szent István Társulat könyvesháza, a Kossuth utca, Kossuth Lajos út 1 szám alatt található, 1882-ben alapították Szűcs és Goszlet katolikus könyvereskedése néven a Ferenciek bazárjában, azaz a Ferenciek terén, a Ferences templom mögötti átjáró épületben működött. Lehetséges egyébként, hogy a évtizedek során az épületen belül helyet cserélt, de hát a címe az legalábbis állandó azóta. Ugyancsak ez a helyzet a Központi Antikváriummal, a Múzeum körül 13-ban, ami 1891-ben indult, és az épületen belül valószínűleg változott a helye 1952-ben az államosítás után, de hát megilleti a második hely így is. A harmadik, ami viszont folyamatosan ugyanazon a helyen működik 1900 óta, az a Libri Antikvárium ugyancsak a Kossuth Lajos utcában, szemben a már említett Szent István Társulat könyvesházával. Ez eredetileg Bárt Ferenc és Mór zenemű boltja néven működött, és Lajta Béla építette, ez egy gyönyörű szecessziós díszít, art deco díszítésű épület, érdemes bemenni az üzlethelységbe. És az utolsó helyen a Rózsavölgyi és Társa szervitatéri üzlete, ami 1912-ben alakult, az akkor már sok évtizeden meglévő cég új üzleteként. Ként az első modern könyváruház, ahol majdnem 2000 négyzetméteren könyveket lehet vásárolni, az a Fókusz könyváruház volt 1969-ben, és a legrégebben működő független könyvesbolt, tehát a nem államosított könyvesbolti hálózatok közül, az pedig a Lángtéka 1989 óta működik, és még egy adat a végére, a legrégebbi könyves szervezet, amely egyben a legrégebbi magyar civil szervezet is, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Egész Európában csak egy könyves szervezet van, ami ennél is öregebb, de csak 3 évvel, ez pedig a Svéd Könyvkiadók Egylete. Könyvemberünk ezúttal Merker Dávid.
Ugye egy olyan könyvről beszélünk, aminek 2 szerzője van, de most csak az egyikötök a vendégem. Konyorcsik Borbála és Merker Dávid könyve, Hosszú lépés Budapesten, séták, titkok, történetek. Hosszú című könyvről fogunk beszélgetni, meg minden olyasmiről, ami ennek a hátterében van. Ugye nem annyira friss könyv, hogy az elmúlt hetekben jelent volna meg, tavaly decemberben. Tulajdonképpen félúton vagyunk 2 könyv között, hogyha jól értem. Ez megjelent tavaly karácsonyra, és az őszi könyvet már készítitek.
Igen, ez pontosan így van. Egy elképesztő élmény az, hogy amikor elkezdtünk írni egy könyvet, mi megjött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha azt a sok mindent, amit mi sétákon mondunk el, azokat a történeteket megpróbálnánk írásba is adni. És hát nyilván egy fantasztikus visszajelzés az, hogy a dolog működik. És mi a hosszú lépésnél is mindig nálunk egy nagyon egyszerű modell van, tehát hogy az, ami népszerű, az a jó. Tehát, hogy a minőséget nálunk az határozza meg, hogy mi az, amire van érdeklődés, és azt nem tudjuk megtenni, hogy az elefántcsontoronyból nézzük a világot, hanem muszáj valahogy mindig a közönség igényeire figyelnünk, és hát a könyvnél meg egy teljesen világos visszajelzés, hogy kell, nem kell, és csodás élmény az, hogy van egy csomó család, ahol többen keresztbe ajándékozták egymást a könyvünkkel.
Mert hogy már nem is az első kiadásról beszélünk, tehát ezt újra kellett nyomni, ezt a könyvet, mi azt jelenti, hogy nagyon sikeres, és nem csak a séták sikeresek, hanem a séták nyomán született könyv, de hogy mi a különbség a kettő között, arról még fogunk beszélni, csak először az lenne kérdés, hogy melyik minőséget bemutathatlak most be, tehát mi a te hivatalos titulusod, urbanista, vállalkozó, szociológus, ami a végzettséget, hogyan definiálod magad?
Hát urbanista ez nem vagyok, a kettőnk közül a Bori az, aki urbanisztika szakon végzett, én szociológusként végeztem. Vállalkozó tényszerűleg az vagyok, csak ugye itthon erre azt szoktuk mondani, hogy ezzel összekötjük általában a makkos cipő, fehér zokni, padlizsán, lila öltönyt, ez nem én vagyok, de az tény, hogy nekünk van egy cégünk, a Hosszú Lépés, ez egy családi vállalkozás, amiben megadja azt a keretet, hogy hogyan tudunk kultúrával foglalkozni, anélkül, hogy bárkitől függenénk. Tehát mi egy teljesen független vállalkozást viszünk, amelyik egy szociális, egy társadalmi vállalkozás, értéket teremtünk a városban, ez a célunk. A várost mutatjuk meg, viszont a függetlenségünknek az az ára, hogy csak a közönségünkkel vagyunk kapcsolatban, nincs szükségünk támogatásokra, nem vagyunk sehol a költségvetési soron, hanem amit mi összehozunk, az van.
És ugye piacból éltek, tehát amire kíváncsi a fizető vendégetek, vagy nem tudom, hogy hívjátok, akik a sétákon részt vesznek.
Sétálok.
Nem. Sétálok, meg az olvasók a könyv esetében, azt tudjátok eladni, aminek nyilvánvalóan akkor hatása van arra is, hogy miféle sétákat szerveztek. Tehát el tudom képzelni, hogy vannak olyan vágyaid, amit szívesen megcsinálnád, de nincs rá akkora kereslet.
Persze. Hát ez a műfaj része. Ugye én annak idején szociológusként végeztem, és aztán külön tanultam még kutatási módszertant is, ami azért nagyon fontos, mert ott van egy ilyen tételmondat, hogy nem az a siker, ha valamit elkezdesz kutatni, hogy ha az kiderül, hogy megvalósítható, hanem az is egy siker, hogyha kiderül, hogy nem működik. Mert akkor legalább tudjuk, hogy mi van. És ez a séták. Már is így van, hogy persze kockáztatunk, egyre nagyobb érzékkel találjuk meg azt, ami működik, amire van kereslet, de hát közben meg a trendeket nem csak követni kell, hanem inkább alakítani szeretnénk, és ebből a szempontból meg hát kell kísérletezni, benne van a történetben, hogy valami nem jön be, ilyen van, ez nincs tragédia, ez a része.
9 évvel csináljátok, hogyha jól számolom, és változtak a trendek, ahogy nevezted azóta, és miben?
Persze. Ugye egyrészt van egy olyan változás, hogy a helyi közösségek sokkal fontosabbak lettek. Tehát ahogyan a világ globalizált, normalizálódik, és most már tényleg minden elérhető, és bárhonnan hallgathatsz podcastot is, és hogyha el akarsz menni egy másik várost körülnézni, akkor ezt az interneten megteheted, tehát minden elérhető, csak a minden az semmi igazából. Tehát amikor nincs szelekció, akkor bejön az, hogy mi az, ami igazából a miénk, mi az, ami nekünk a legfontosabb, mi az, ami közel áll hozzánk, és sokkal fontosabb lett a közvetlen környezetünk, hogy az mi. Hogy ha minden elérhető, akkor keressük azt, amitől igazán a miénk lesz, a személyes történeteket. Azokat, amitől egy város téglából, üvegből és betonból élővé válik, azok az emberek, az emberi történetek, és mi ezzel foglalkozunk, és ezeket keressük. A másik, hogy egy olyan technológiai fejlődés is van, ami alapvetően analóg működésünket nagyon is támogatja. Tehát a Hosszú lépés Budapesten könyvet sem tudtuk volna megírni ennyi idő alatt, hogyha nem lenne egy olyan digitális háttér, amiben tudunk keresni, amiben elérhetőek források, amiben nem kell mondjuk végigolvasni több évfolyamát napilapoknak, hanem keresőszavakkal el tudunk indulni. Ezek hatalmas segítség.
Az Arkánumra gondolsz?
Az Arkánumra is gondolok, a Diára is gondolok, Fortepán, hogy ugyanilyen csodálatos innováció, és ami még nagyon fontos, hogy ezekből aztán lesznek olyan online közösségek, amelyek meghatározzák azt, hogy a városról hogyan gondolkodunk. Nagyjából minden tizedik budapesti tagja a különböző képcserélő csoportoknak, ami egy fantasztikusan nagy szám, és egy nagyobb szám, mint amelyiket bármelyik múzeum el tud érni.
Pont azért, mert piacról éltek, és egy olyan iparágban dolgoztatok, vagy hát lényegében hoztátok létre, ami a személyes találkozáson alapszik, ezért gondolom az elmúlt két év az nagyon nehéz volt. Lett volna könyv, hogyha nincsen pandémia?
Ezt sose tudjuk meg, de azt gondolom, hogy mindig vannak ötleteink, meg terveink, és mindig közben szól az, hogy mire mennyi időnk van. És hát a járvány az nekünk egy nagyon, nagyon nagy megállás volt, tehát meg végig kellett gondolni mindent, mert ugye tényleg az, hogy nekünk nem volt egy intézményi hátterünk, tehát nem volt semmi támogatásunk, és egyszer csak betiltották a működésünket, és el is felejtettek minket, tehát hogy nem faramuci helyzet volt. Tehát mi egyrészt ott voltunk, hogy dolgozni nem dolgozhattunk, viszont a kiadásaink változatlanok voltak.
És már úgy érted, hogy adókedvezményt csak kaptak?
Semmit. Nagyon sokáig se adókedvezmény, se semmit, ugye vannak fix szerződések, bérleti díj, stb. Most ezzel nem szeretném a hallgatókat untatni, mert szerintem tele van a padlása mindenkinek ilyen sirámokkal, nem ez a kérdés, hanem az, hogy ebből hogy jövünk ki. És a legrosszabb az nem ez volt, hanem az, hogy éreztük, hogy most van igazán szükség arra, hogy a város lelkével foglalkozzunk, most lenne igazán fontos, hogy együtt legyünk, hogy valahogy megfogjuk egymást, tehát hogy ne essünk szét, és akkor nem dolgozhatunk ebbe, ez volt a legrosszabb, és igen, ebbe jött az ötlet, hogy akkor kezdjük el írásba adni, hogy ha még egyszer ilyen történik, akkor ne legyen az, hogy ott vagyunk a semmi közepén. Aztán persze a járvány után jelent már meg a könyv, de a járványnak köszönhetően gyorsult ez fel, hogy egy közép-hosszú távú álomból valóság lett.
Minek hívjuk ezt ilyen sétakönyv? Ez...
Igen. Abszolút, ez volt a munka címe is, hogy sétakönyv sokáig.
Vannak, vagy voltak műfaj előzmények, amit akár olyan, amit követni akartatok, vagy valamilyen szempontból mintaként szolgált, vagy olyat, amit semmiképpen nem akartatok?
Itt rengeteg minta volt. Nem is feltétlen Magyarországról vannak minták, de azért az, ahogyan a történeteket elmeséljük, az angolszász világban azért annak van egy nagyon nagy hagyománya, hogy hogyan lehet úgy átadni történeteket, akár városról szóló történeteket, hogy az izgalmas legyen, és egyszerre legyen tartalma is, meg egyszerre érjen el szélesebb közönséget is, tehát azért ez Magyarországra lassabban szivárog be, de ez volt az egyik előzmény. A másik pedig az, hogy nagyon sok helyre lehetett nyúlni, tehát van egy csomó olyan szerző, akivel érdemes foglalkozni, és aki nekünk mintát jelentett. Ott van például John Lukács, aki megírta Budapest 1900-at egy amerikai közönségnek számva, és például John Lukácsból az a gyönyörű példa, hogy hogyan tud illatokról írni. Tehát látszik, hogy neki az az érzékszerve, ami mindent vezére, és olyan illatokat idéz fel évtizedek múltán is, amiből élővé válik az adott korszak.
Ugye ezek négy kultúrtörténeti fejezet van benne, nem, vagy én azt gondolom, hogy ezek nem maguk a séták, amik ott elhangoznak, hanem valami más. Tehát ugyanarra a tudásbázisra építve, de valami más csináltatok. Nagyon sok mese, már történet van benne, emberi történet, összefüggések. Nem biztos, hogy ezeket, vagy lehet, így végig lehetne sétálni, de nem is feltétlenül ez a cél, ha jól értem.
Egy hosszú lépés séta az úgy néz ki általában, hogy van egy ilyen főszabály, hogy 2 óra 2 kilométer. Minden szabálytól ettől is el lehet térni, de azért alapvetően ennyi fér bele, összegyűlik 26 ember, ez a létszámkorlát nálunk. Együtt vagyunk, mesél a sétavezető, és közben beszélgetünk, és ez nagyon fontos, hogy bevonunk mindenkit, emiatt minden séta egy egyszer és megismételhetetlen élmény. A könyvben a város adja a keretet, tehát hogy ezek besétálható útvonalak, de nem közösen. Tehát az a fajta együtt töltött idő, amit egy hagyományosabb, tematikus sétánk jelent, az nem az, ami ebben a könyvben van. Ebben szabadabbra engedtük a fantáziánkat, a műfaji megkötöttségeket. Nem annyira vettük figyelembe. Több kitekintés van benne, mélyebbre is tudtunk menni, csomó minden van, amit élő szóban átadva érvényesül, és az írásban egyszerűen nem működik, és fordítva is. Tehát, hogy egy írás az ugye arra is jó, hogy ott megálljunk benne, az élő szóban meg mondjuk, és akkor ebből valami megmarad. Szóval ez két más műfaj, és nyilván nekünk ez hatalmas különbség, persze máshonnan nézve ezek nüanszok, de hát ezektől a nüanszoktól válik valami izgalmassá.
Meg egy sétát alapvetően épületek, térelemek, fák, terek, szobrok határoznak meg, mert valahonnan valahova el kell jutni. Itt pedig az emberi történetek vannak ebben a könyvben a középpontban. Tehát így tulajdonképpen én azt éreztem, hogy így beszélgetünk otthon a történelemről a vacsoraasztalnál. Ez cél volt, vagy egyszerűen ott magából a témából jött?
Nagyon köszönöm. Abszolút, tehát nekünk van célunk az, hogy beszélgessünk a történelemről a vacsoraasztalnál meg egymással. Tehát az a Magyarországon, meg Budapesten különösen a tragédiánk, hogy van egy nagyon turbulens történelmünk, amit nem beszéltünk meg egymással, és mindenkinek megvan a maga megélése, ami általában egy ilyen áldozatverseny, hogy kinek mikor volt rosszabb, és ebből nagyon hamar mindenféle erkölcsi ítéleteink lesznek, és nem tudunk beszélni arról, hogy mi is történt, és nem tudjuk elismerni egymás tragédiáit, és emiatt nem tudunk boldogan élni a jelenben. És a mi sétáink azok pont arról szólnak, hogy kezdjünk el beszélni egymással. És a könyvünkben meg megint az volt a cél, igen, hogy mindenkinek megvan a maga története, ezek nem versenyek, nincs egy ilyen verseny, hogy kinek volt rosszabb, hanem inkább fordítsuk át abba, hogy mitől lesz most jobb.
És hát még egy dolog van, az átlag magyar embernek a történelmhez való viszonya kicsit olyan, mint ahogy az iskolában a történelmhez való viszony, hogy párhuzamosan van kultúrtörténet, egy másik tantárgyban, irodalomtörténet, maga a történelem, és nem egyszerre beszélünk róla, de ez a könyv meg egyszerre beszél mindenről.
Igen, ez egy nagyon nagy hiba Magyarországon, hogy mindent szétszedünk szakterületek szerint, és ezek között ritkán van átjárás, és hogyha valaki elkezdi ezeket a határokat lebontani, akkor olyan furán néznek rá, mert olyan ki tudja, hogy miben sántikál. Miközben meg hát egyrészt nem így élünk, tehát a történelem oktatás még rosszabb, mint ahogy mondtad, mert egyrészt évszám meg adatközpontú, ami szerintem az égvilágon senkit nem érdekel. Másrészt meg a világtörténelmet, meg a magyar történelmet.
Ezt is elválasztja.
Szétszedi, és a világtörténelmen belül meg egy nagyon szűk dologra koncentrálnak arra, hogy Európának ezen a felén mi történt, ami hát igazából a történelem nagy részében egy marginális hely volt, tehát hogy nem itt voltak az igazán izgalmas dolgok, és nincs kitekintésünk. És akkor néha van egy ilyen meglepetés, hogy mondjuk a magyar kékfestő ruha, az, amit a hagyományaink részének tekintünk, ez igazából, hogyha nincsen Indiával kereskedelmi kapcsolatunk, akkor nem létezik, mert onnan jött az indigó. És ilyeneknek a sokasága van, ami izgalmassá teszi a világot, és mi ezeket szeretnénk elmondani.
A négy ilyen fő fejezetből áll a könyv. Van egy zsidó fejezet, a Bauhaus és a Rózsadomb fejezete, van egy kölcsönvett múlt című fejezet, ami tulajdonképpen a körúton belüli Budapestről szól, és a Szent Imre város, Új Buda. Ugye ezek részben tematikusan is mások, mert van, ami helyre koncentrál, van, ami inkább a változásokra, meg a különlegességekre. Miért ez a négy?
Egyrészt ezekben élünk a leginkább benne. Tehát ezek nagyon személyesek. Mind a négy fejezet, vagy a Borinak, vagy nekem nagyon fontosak voltak, és tovább tudtuk gondolni. Meg mi ugye a saját életünkről is nagyon sokat beszélgetünk, és hát ez igazából ezeknek a folytatása. És szerettük volna, hogyha mondjuk egy példát mondok, a második kerületi Bauhaus fejezetet, hogyha egy picit mögé megyünk, hogy mi is volt ez az egész, mert ma nem szoktuk a Bauhaust egészében értelmezni, miközben ez sokkal több, mint egy építészeti iskola, nem is stílus egyébként, mert ez egy konkrét iskola volt a Bauhaus, az volt az ő filozófiájuk lényege, hogy összművészet van, minden mindennel összefügg, mindenkinek mindenhez értenie kell, és ebből, hogy mi jött ki, milyen emberek laktak ezekben a házakban, kik voltak a megrendelők, kik nem voltak a megrendelők, hogyan tudtak élni, ez egy nagyon izgalmas történet, és alapvetően van benne egy nagy tragédia is, hogy ezek a végtelenül tehetséges magyar építészek akkor tudtak igazán nagyot alkotni, hogyha elhagyták az országot.
Majd minden fejezetről egy kicsit szeretnék beszélni, csak még előtte arról, hogy mi volt mondjuk így az alkotói módszeretek. El van osztva, hogy mit írsz meg, te Borbál, amit ír meg, vagy pedig mind a kettőtökön végig megy egy szöveg.
Mind a ketten elkezdtünk írni egy-egy fejezetet, megmutattuk egymásnak, mindig voltak ötleteink, hogy hogyan lehetne előre vinni, meg mi az a szempont, amivel lehet gazdagítani. Tehát először egymás szövegeit szerkesztettük, annyira, és addig dolgoztunk rajta, amíg szinte teljesen közössé vált, és csak a legközelebbi barátaink tudják megmondani, hogy melyiket melyikünk kezdte elírni. Ez volt az egyik fele, a másik pedig az, hogy tényleg állandóan raktuk bele az ötleteinket. És ugye olyan szereplők is vannak, akik visszatérőek a különböző fejezetek között, és akkor őket megpróbáltuk bevonni. Ez a második könyvünknél végképp így lesz, tehát ott külön törekszünk rá, hogy több ember több fejezetben is feltűnjön.
Megjelennek igazából mindegyik fejezetben a nagyon kibeszéletlen, tabusított történetek, amikről nem szokás beszélni, vagy hát ritkán beszélünk. Ilyen például az első fejezetben Littmann Pepi története, aki ugye egyszerre volt egy mélyen vallásos zsidó asszony, másrészt pedig az egyik első ismert férfi imitátor, aki különböző szórakozó helyeken, színpadokon szerepelt. Részben az ő magáról, a figuráról is beszélj egy kicsit, de ami engem érdekel, hogy miért fontos, hogy ezeket a tabukat megmutasd?
Hát a tabuk azok szerintem az igazi pokol, amikor tabukkal vesszük körül magunkat, mert azok megbékjóznak, és a szabadságunkat elveszik, és ezáltal boldogtalanná tesznek minket. Ezért én nagyon annak vagyok a pártján, hogy nem kell titkolózni, beszélni kell, és elfogadni egymást, és nem félni attól, hogy kitárjuk magunkat, mert ettől jobbak leszünk. Ami meg konkrétan Littmann Pepit illeti, ő egy ortodox zsidó asszony volt, aki valahonnan Galíciából került Budapestre, aztán az egész országot bejárta, és szerintem egy fantasztikus dolog az, hogy itt egy 110 évvel ezelőtt volt egy olyan ember, aki felléphetett a leghíresebb budapesti színpadokon, akit Jászai Mari fogadott barátságába, aki úgy tudott nemek között ugrálni és férfit alakítani, minthogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, miközben tényleg egy vallásos ortodox zsidó asszony volt, aki betartotta a kóserség szabályait, nem lépett föl péntek este, szombatot is tartott, tehát mindenben megfelelt a vallási szabályoknak, de azoknak a rákényszerített kereteknek, amit olyan sokan szoktak használni, azokra nagyon magasról tett. És szerintem az, hogy Budapest milyen város volt, és milyen hagyományaink vannak, amihez érdemes lenne visszanyúlnunk, az végtelenül fontos és izgalmas, mert ezektől válik élővé a város.
Igen, és hát, hogy a szabályokat betartotta, ameddig azok szabályok voltak, és nem állított föl magának új szabályokat. Legalábbis nekem ezt tetszett ebbe a sztoriba.
Igen, tehát, hogy ami neki fontos volt, ami mélyről jött, ami a hite része volt, az betartotta, de amit talán gyávább emberek, akik féltek szembenézni a lehetőségeikkel, ráraktak, mint keretet, azzal nem foglalkozott. És nem érdekelte, hogy ki mit gondol róla, mert az látszott, hogy fellép, sikere van, örülnek neki. Másrészt meg az, hogy nem csak Budapesten, tehát Kaposvártól Marosvásárhelyig járta az akkori Magyarországot, és hogy azért ma nehezen tudnám elképzelni azt, hogy a helyi elit egy megyeszékhelyen elmenjen, és egy férfi, egy ortodox zsidó férfi imitátort ünnepeljen, ami a 10-es években teljesen bevett volt.
A második fejezet, ez a Bauhausos fejezetben is van két nagyon tanulságos életrajz. Az egyik, akiről többet lehet hallani, az Kozma Lajos, aki valószínűleg világsztárépítész lehetett volna, de ő az, aki végül is itt alkotta meg az életművének a jelentős részét. Beszéljünk egy kicsit róla, és a másik, akit egyáltalán nem ismertem, az pedig Pécsi Eszter, egy női építész, ami hát szerintem nemzetközi szinten is ritkaság volt abban az időszakban, hogy női építész egy látható életművel.
Igen, Kozma Lajos nagyon sokat alkotott, és nagyon sokféle stílusban, és nagyon sokféle hozzáállással tudott alkotni.
Igen, az ember nem tudja, hogy mi volt az ő valódi, igazi stílusa, hiszen annyi minden.
Ahogy minél többet olvastam Kozma Lajosról, valószínűleg ő egy olyan ember lehetett volna, akivel én nem szerettem volna találkozni. Tehát, hogy bármennyire is igyekszem nyitott lenni, tehát az ő hozzáállása az élethez az nagyon távol áll attól, amit én szeretnék. Ő a sikert szerette, a kényelmet, a jólétet, és ő keresni akart, és jól élni, és elismert tagja lenni az korabeli budapesti elitnek, akinek jó módban él, és nagyjából itt véget is értek az ambíciói, én azt hiszem, és ennek rendeltem el mindent, ezt raktam össze belőle. Ezért tudott neobarokk bútorokat is tervezni, amikor arra volt igény, és amikor meglátta, hogy a modern építészet milyen irányt vesz, akkor ő képes volt arra, hogy a Bauhaust úgy kövesse, hogy a társadalmi céljait, ami arról szólt, hogy legyen jobb a világ, legyenek jobbak a városok, legyen szociális lakásépítés, erre ő nagyon magasról tett. Tehát őt ez nem érdekelt, ez ki is mondta, hogy ő pénzt akar keresni, a megbízói igényeinek meg akar felelni, és itt vége a történetnek. És emiatt fantasztikus minőségű épületeket tudott alkotni, de hát azért ő egy ilyen mefisztói karakter volt igazából.
Hát ez benne az izgalmas.
Igen, tehát ettől érdekes, hogy tényleg, ha arról van szó, hogy Kozma barokk, akkor nagyon sok lakásban a mai napig megtalálhatóak az általa tervezett bútorok. Ha arról van szó, hogy tervezzen könyveket, akkor azt is megcsinálta. De ha arról volt szó, hogy a modern épületeknek van most egy divatja, akkor megtalálta azt a részt, ahol ez izgalmas lehet, ahol a megbízóinak nem kell foglalkozni ezekkel, amit ma bullshitnek mondanánk, hogy jó, most ide jönnek ezek az építészek, és arról beszélnek nekem, hogy akkor miért kell a munkásokat elhelyezni, nem akarom a munkásokat, hanem legyen sok pénzem a bérlakásaimból. Nagyjából ez volt a módszer, és Kozma Lajosnak ez teljesen rendben volt.
És hát ma az egész figura nagyon jellegzetes a 30-as évek társadalmában, de valószínűleg sok Kozma Lajos volt.
Sok Kozma Lajos hozzáállású ember volt, Kozma Lajos tehetségű ember nagyon kevés volt, mert kiemelkedett. Tehát, hogy tehát a mai napig érvényesek az alkotásai, és az Átrium házat, ha megnézzük például, hát ez valami elképesztően fantasztikus épület. Azzal együtt, hogy más modern építészek azt mondták a garzon lakásokról, hogy ez a nemzet halálához fog vezetni, és akkor is szerették a nagy szavakat. Kozma Lajos meg nem foglalkozott, ha azt olcsóban lehetett építeni, és több pénzért kiadni, akkor ő garzon tervezett, és itt véget ért a történet számára.
Akkor beszélj egy pár szót Pécsi Eszterről, mert ez meg egy nagyon másfajta történet.
Igen, ha nekem egy hőst ki kéne emelnem a könyvből, az Pécsi Eszter, aki szerintem nagyon fontos szereplő. Mert ő az, aki azt bizonyítja, hogy tehetséggel, akarattal mindent el lehet érni. Tehát ő egy kecskeméti zsidó családból származó fiatal lányként került Berlinbe, ahol berlini műszaki egyetemen tanult vasbeton építészetet, statikus lett, és ő volt az első magyar vasbeton mérnöknő. Az ő neve nagyon kevés épületen szerepel, de nagyon soknál látható a munkája, ugyanis ő volt az, aki a keretet adta. Tehát amíg az építészek nagyon legtöbbször egyébként a férje Fischer József, de nagyon sok mindenki más is, Molnár Farkastól kezdve, Pécsi Eszterrel dolgoztak, ő volt az, aki miatt a házak egyáltalán nem dőltek össze, és gazdaságosan ki lehetett vitelezni. Egy fantasztikus nő lehetett, aki sportkocsival járt, bubi frizurát hordott, mellette felnevelte a gyerekeit, a világ megváltásról ábrándozó férjét általában ő tartotta el, és amikor a II. Világháború után a férje, mint ahogy általában oly sokan, belevetette magát a politikába, akkor már úgy istenesen parlamenti képviselő lett, a város újjáépítését irányította, de szerette úgy megmondani mindenkinek a véleményét, úgyhogy Rákosi Mátyásnak is jól kiosztotta, ennek a következtében munkanélküli lett. Miniszter lett Nagy Imre kormányában, mennie kellett az országból Pécsi Eszternek először, és közel 60 évesen egy új karriert indított be, aminek az lett az eredménye, hogy Bécsben is egy ikonikus épületet tervezett, egy parkolóházat ráadásul, amire ritkán szoktunk úgy gondolni, mint egy meghatározó épületre, és aztán kiment New Yorkba, ahol meg felhőkarcolókat tervezett, azoknak a statikáját. Nekünk olyan fontos volt Pécsi Eszter, hogy nőnapon egy olyan akciót szerveztünk, amiben Pécsi Eszter kartonszobrokat állítottunk ki az épületei előtt Budapesten is, meg New Yorkban is, sőt még Mihaly Kenikő modell is segítségünkre volt, mert a New York-i képen ő szerepelt Pécsi Eszterrel, ami azért egy fantasztikus dolog, mert általában. Szóval azért azt megvalósítani, hogy egy vasbeton mérnöknőnek egy szupermodell állítson emléket, és ebben meglássa a lehetőséget, azért az egy fantasztikus dolog, de hát ahogy Pécsi Eszter élete is bizonyít, itt nincsenek határok, hogyha valamit nagyon akarsz.
Egy pontot találtam, amivel vitatkoznék a könyvben, de ez egy nagyon picike pont. Ennél a fejezetnél írsz a Nagy Imre házról is, és arról, hogy hát ott már micsoda hanyatlás volt, mert Mecseki Itókát ittak. A Mecseki Itóka az ugyanolyan, mint az Unikum. Hogy annak ugyanolyan története volt, mint az Unikumnak, és egyébként ez P. Horváth Tamás pécsi író tárta föl, hogy ugyanaz történt fel, mint az Unikumban, tehát nem egy hanyatlás történet volt, nem volt egy ilyen kommunista replikája, de nem volt az olyan nagyon rossz, csak nem lehet előállítani. Ma már nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt a Mecseki Itóka. Ez egy zárójel.
De ez egy fontos zárójel egyébként, mert egyrészt ez a könyvnek a nehézsége, vagy ez az, amit el kell engednünk, hogy igen, megírunk egy könyvet, és lesznek benne hibák, és folyamatosan találkozunk vele, de közben meg ez azért jó, mert én a Mecseki Itóka történetét nem tudtam, találtunk egy számlát.
Szöldió alapú szeszes ital volt, amit egyébként azért állítottak elő, hogy legyen az Unikumnak egy versenytársa, míg aztán később aztán az összefont Unikum gyár gyártotta.
Nekem van egy olyan érzésem, hogy a Mecseki Itókát, ugye ebben a fejezetben arról írunk, hogy a nagy...
Ez egy mondat az egész könyvből csak...
De egy fontos kérdés ez egyébként, mert ettől lesz átélhető, és ez az, amikor mi így kirakjuk, amit gondolunk a világról, és aztán kiderül, hogy...
A pécsieknek ez olyan fontos volt, hogy a zsolnai gyár gyártott hozzá kis porcelán üvegeket, ami egy önellentmondás, porcelán tárolót.
Palack. Szóval, hogy a Nagy Imre születésnapjáról írunk, aki egy olyan villába költözött be, amit egyébként Kozma Lajos tervezett, egy nagyon gazdag zsidó ügyvédnek, akinek a családjában egyébként művészek is voltak, és ezt a villát elvették tőlük, kiutalták Nagy Imrének, aki beköltözött oda a családjával, megtartotta egyébként a személyzetet, és volt egy ilyen ikonikus születésnapja, 60 éves volt Nagy Imre, aki egy ilyen belső számüzetésben élt Pasaréten, és akkor mentek ki hozzá az Orsó utcába, és ez egy ilyen demonstratív találkozó volt, lehetett tudni, hogy ott készülnek felvételek, ezt a titkosszolgálat elrakja, ezt holnap a pártvezetők meg fogják nézni, és akkor azon fognak gondolkodni, hogy ki megy el Nagy Imréhez. És erre Nagy Imre rendelt a Mézes Mackóból egy korabeli ilyen bőségszarút, amiben olyan ételek vannak a Mignontól a Stefánia Vagdalton át, ami egyszerűen az, hogy egy Kozma Lajos által tervezett személyzettel ellátott házban felszolgáljanak minyonokat, hát ez fel nem merült, és itt a mecsekítóka mellett volt ott kevert is, meg ki tudja mi minden.
De benne van a kornak a két szélsősége.
Tehát ez az elképesztő változás, hogy különböző francia pezsgőket hoztak volna valószínűleg, és eltelik egy-két évtized, és olyan mértékű változás van, hogy a mézes mackó lesz a gasztronómiai minőség ne továbbja, és sikerül ilyen rövid idő alatt ekkorát változni a magyar kultúrának.
Az még a 70-es években is a mézes mackó volt. Viszont amit meg nálad találtam meg, és tulajdonképpen nagyon örültem ennek az információnak, hogy a híres Kádár villában a medencét, azt maga Kádár építette egy másik korszakában. Mert ugye a legenda az, hogy ő annyira puritán, szerény ember volt, hogy amikor ebbe a villába beköltözött, ott már volt egy medence, amit ő betemettetett, de valójában nem ezt történt.
Hát amikor másodszor beköltözött, igen, akkor így történt, csak ez tényleg ő ásatta ki. Kádár János is nagyon izgalmas, mert neki mindig az a fontos, hogy próbáljuk az embereket megérteni a történetek mögött, és szerintem az ő megértésén nagyon sokat segít az ingatlanokkal való kapcsolata. Tehát valahogy én azt látom, hogy Kádárnak elképesztően fontos volt a hely, ahova egyszer megszerzett magának, hogy ezt visszaszerezze. És ilyen volt a villája, amit magának megszerzett a Szemlőhegyen, amit aztán, amikor börtönbe vetették Rákosiék, akkor elvettek tőle, és hogy azt visszaszerezze magának, mint amikor már pártfőtitkár lett, és aztán az image az változott, és az úszómedencés luxusból valóban a krumplihéjakkal etette a tyúkokat. Ez egyébként igaz történet, mert ezt nem csak onnan tudjuk, hogy I.S. Gyula, aki a szomszédja volt, megírta, hanem akik a szomszéd óvoda épületbe jártak, ezt különböző generációkból többen elmesélték, hogy ez tényleg így volt, és játszottak a tyúkokkal. Tehát az ott egy programja volt a rózsadombi gyerekeknek.
Engem az érdekelne még, hogy van benne 9 plusz nem tudom hány év tapasztalatot, hogy hogyan érdemes sétálni Budapesten, vagy akárhol, mire kell figyelni, hogy olyan típusú élmények érjék az olvasót, vagy a sétálót, mint hogyha veled sétálna.
Azt szokták mondani, ezt a mostanában nagyon népszerű mindfulness-ben mondják, hogy csinálj valamit mindig másképp, mint ahogy szoktad. Tehát, hogy a fogmosást csináld a másik kezeddel, meg ki tudja mi mindent, és akkor egyszer csak az agyad kinyílik. Valahogy így van ez a várossal is. Tehát, hogyha ugye mindig megyünk a városban, bedugjuk a fülünket, előre nézzünk, és ez szerintem az fontos, hogy ezt fejezzük be. Nézzünk föl, le, balra, jobbra, bármerre, kezdjünk el figyelni az összes érzékszervünkkel, illatokkal, hangokkal, és akkor egyszer csak el fog kezdeni kinyílni a város. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez egy ilyen fertőzésszerű, hogyha egyszer elkezded, akkor nem lehet abba hagyni, és akkor a város elkezd mesélni. És az, hogy milyen hangokat hallunk, vagy éppen nem hallunk, az legalább olyan beszédes, mint az, hogy milyen csatornafedőket, vagy ilyen közműfedőket látunk, abból kiderül egy kornak a története, és ezekből föl lehet építeni a várost, és ettől lesz a sajátunká. Szerintem az nagyon fontos, hogy a mi sétáink azok tényleg van rengeteg féle, elmesélünk történeteket, de hogy ez nem ér ott véget, hanem ezt aztán mindenki hazaviszi, és el fogjuk kezdeni nézni a saját városunkat, és persze nyilván a hibák, vagy a hibának gondoló dolgok sokkal izgalmasabbak, mint az, hogyha valami tökéletes.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 plusz 2 könyvet ajánlok Budapest felfedezéséhez, ha tetszik, akkor sétákhoz. ABC sorrendben fogom mondani a könyveket. Az első Bede Béla, Budapest építészete, 200 kiemelt épülettel, Corvina kiadó adta ki 2020-ban. Következő Bolla Zoltán, Budapest Art Deco városnéző séták, tehát ez direkt arra jött létre, hogy kézbe vegyük és sétálgassunk a városba. Walking Guide, ez is a meghatározása, és az Ariton könyvkiadó adta ki 2017-ben, de még elérhető. A harmadik, az egyik személyes kedvencem, Legárd Tibor Közlekedik a főváros, a Szkolár adta ki, több ízben is, az utolsó kiadása 2018-as. Ez a BKV-BKK hálózat keresztül megismerhető várost mutatja be, és hogy hogyan változtak ezek a szakkifejezéssel valószínűleg viszonylatoknak mondott járatok. A következő Maczó Balázs, séták a Szent István park körül, Újlipotváros modern épületei, az Ateneum idei 2022-es könyve, ez hát egy pici városnegyeden belüli kis területnek a besétálható részét mutatja be. Rózsa Péter, Budapest zsidó arca, a Mazsike, a Magyar Zsidó Kultúrás Egyesület adta ki tavaly magyarul és angolul, alól is, és zsidó szempontból, a zsidó emlékeken keresztül mutatja be a várost. Szintén egy nagy kedvencem következik Sali Noémi Törzs kávéházamból Zenés kávéházba című könyve, az Osirisnál 2019-ben jelent meg utoljára, és az egykori budapesti kávéházi kultúrát mutatja be egy tulajdonképpen egy végigjárható sétán keresztül, hiszen végigmegyünk a Nagykörúton, illetve minden olyan helyen, ahol nagy számban voltak valaha kávéházak. Következő Sebestyén László, Hidvégi Violetta, Titkos udvarok, a Városháza kiadó 2018-as könyve, és egy olyan csodákat mesél el, amelyeket csak az vesz észre, aki bekopogtat vagy benyit egy budapesti társasházba, és észreveszi, hogy micsoda gyönyörű udvarok vannak. Ez a könyv abban segít, hogy ne véletlenszerűen kopogtassunk. Következő Szövényi Anna, budapesti terek. Elsősorban a találkozási pontok a terek alapján meséli el Budapestet. Nagyon kevés tér van meglepően Budapesten más városokhoz képest, inkább egy utcás, főútvonalas szerkezetű város ez. Ez a könyv a terekre koncentrál. Utolsó előtti Tittel Kinga, Kilátók és miniszobrok című könyve Kecskés Judit rajzaival, a Kolibri kiadó adtak, és a legkisebbeknek mutatja be a várost, nagyon-nagyon szórakoztatóan és informatívan. Az utolsó Zubrecki Dávid, Templomséták Budapesten című könyve, a szerzőtől más könyvet is ajánlhatnánk, tematikusan bejárható utakat javasol az építészeti szakértő, ezt a Kedves László könyvműhelye adta ki 2020-ban, és a budapesti templomokat mutatja be. Végül pedig két olyan könyv, ami bizonyos szempontból mintája is ezeknek, illetve egy megkerülhetetlen előzménye a sétakönyveknek. Az első Szerb Antal budapesti kalauz marslakók számára című könyve meglepően modern ahhoz képest, hogy több mint 80 éve írta a szerző, és a Magvető kiadónál lehet az utolsó kiadásokat beszerezni, vagy az ő kiadásukban. A másik pedig Török Andrásnak a legendás Budapest gájdja, ami a 90-es évek óta számos kiadásban magyarul, angolul és még egyéb nyelveken is megjelent, és úgy tudjuk, hogy készül a következő rész. Ez is nagyon izgalmasan, történeteken keresztül mutatja be Budapestet. Alapvetően egy turistának, de néha mi magunk is turisták lehetünk a saját városunkban.